Mindjárt a kezdődíját látjátok. A mai napnak, illetve a jövő vasárnapnak is az a címe, hogy hol van az Isten. Említettem nektek, hogy Isten megadta azt a lehetőséget, hogy két vagy két és fél héttel ezelőtt voltam egy olyan konferencián, ami a keresztény üldözésről szólt, és a világ minden részéről ott voltak olyan emberek, akik hát ezt vagy átélik, vagy ez fontos nekik. És az egyik előadó azt mondta, hogy a közel-keleti keresztények és a közel-keleten élő emberek, amikor Istenről van szó, akkor a legtöbbször ezt a kérdést teszik föl, hogy hol van az Isten? Mit gondoltok, miért? Hát háború van, fájdalom van, nehézség van, nyomorúság van, menekülés van, vagyonvesztés van, és minden van, ami negatív, és ebben a helyzetben a legtöbb kérdés az így hangzik, hogy hol van az Isten? Hol van ilyenkor az Isten? Te föl szoktad tenni ezt a kérdést, hogy hol van az Isten? Szerintem biztos. És lehet, ha őszinték vagyunk, akkor azt mondjuk, hogy mi is lehet, hogy gyakrabban föltesszük azt a kérdést, hogy hol van az Isten, amikor baj van. Különböző élethelyzetek vannak, amikor baj van, és föltesszük ezeket a kérdéseket. Akkor kérnék segítséget, hogy lépjünk egyet. Tehát amikor nagyon-nagyon rossz napunk van, kicsit ilyen depresszív a hangulat. Úgy érezzük, hogy nagyon sötét körülöttünk minden, nem akarnak működni a dolgok. Akkor nagyon sok ember fölteszi a kérdést, hogy hol van ilyenkor az Isten. És ha tovább megyünk, vannak emberek, akik átélnek ilyeneket is, hogy az előző vasárnap azon a helyen, ahol Isten tiszteletet tartottak, ott valaki fölrobbantotta magát, veszteségek, haláleset van, fájdalom van, szomorúság van, és mondjuk egy ilyen gyülekezetbe járó ember, aki ezt átéli, ezt látja, fölteszi a kérdést, hogy hol van az Isten. És gondoljatok bele az elmúlt egy hét alatt is, amíg mi reggel fölkeltünk, dolgozni mentünk, iskolába mentünk, tettük a dolgunkat, azért néhány ilyen robbantás volt a világban. Valamiről beszámolnak a magyar hírek, valamiről nem, de van néhány ilyen mindig. És ha tovább lépünk, akkor látunk és tapasztalunk olyan fájdalmakat, amikor valaki elmegy erről a világról, és minél közelebb volt hozzánk, nyilván annál nehezebb az elválás. És én nagyon-nagyon sokszor hallottam lelkészként is, amikor egy családban egy haláleset bekövetkezett, és nem akkor, amikor már 99 éves volt valaki, és Szentlélekkel teljesen alig várta, hogy az Úrral találkozzon, hanem mondjuk váratlanul vagy tragikusan történt egy haláleset, és egy ilyen temetésen kell részt venni, és sokszor megkérdezik az emberek, de hát az Isten miért? Miért nem volt ott? Miért nem segített? Miért így alakultak a dolgok? Vagy miért úgy alakultak a dolgok? És ha lépünk tovább, hoztam egy olyan képet, ami tőlünk nem messze készült. Török Bálinton van egy úgynevezett tábitaház, és ezt a képet azért hoztam, mert néhány hónapja ez most már baptista intézmény lett. Ez egy hospice ház, ahol olyan szülők lehetnek a gyerekeikkel, akik hát nagy részben daganatos betegségekben szenvedő gyerekek, akiknek az utolsó pár hét vagy pár hónap van hátra, és ebben a házban az anyukával, az apukával ott lehet a kisbaba vagy a kisgyerek, hogy együtt lehessenek még az utolsó pár napban. Hetente vagy havonta temetések vannak, akik ott a hospice házban vannak, és pici babák vagy kisgyerekek meghalnak, és el kell búcsúzni tőlük. Egy ilyen helyzetben, amikor egy szülő ezt átéli, azért fölteszi ezt a kérdést, hogy hol van az Isten? És lehet, hogy te is föltennéd ezt a kérdést. Amikor szenvedést élünk át, amikor talán csak arról van szó, hogy körbenézünk, és úgy látjuk, hogy a körülöttünk lévő emberek sokkal áldottabbak, mint én. Akkor is felszokták az emberek tenni ezt a kérdést. Hol van az Isten? Engem miért nem áld meg az Isten? Hozzám miért nem olyan jó, mint hozzád? Sokszor fölmerül ez a kérdés, hogy hol van az Isten. És amikor ezt a kérdést boncolgatjuk, hogy hol van az Isten, nagyon-nagyon fontos tudnunk azt, hogy a Biblia a legelejétől a legvégéig és itt most nem Mózes 1-től jelenések végéig fog prédikálni, tehát meg lehet nyugodni, de hogyha megnézzük a Bibliának a legelejét, akkor a Biblia legeleje arról azzal kezdődik, hogy Isten egy szeretett kapcsolatban van az emberrel. Az Isten együtt akar lenni az emberrel. Hogy ne legyen kérdés az, hogy hol van az Isten. És ez a szeretett kapcsolat megtörik a bűnnel, és aztán arról olvasunk a Bibliában, hogy Isten mindig keres olyan embereket, ismerjük ezt a kifejezést, hogy Ábrahámnak, Izsáknak, Jákobnak az Istene, és mindig voltak olyan emberek, ilyen Ábrahámok, Izsákok, Jákobok, olyan emberek, akiket Isten különös módon megszólított, és rajtuk keresztül megáldott másokat is, akik átélték és megtapasztalták azt, hogy igen, az Isten itt van, közel van, sőt, itt van velem, beszél hozzám, irányít és vezet engem. És amikor az Isten népe Egyiptomból kivonul, és haladnak az ígéret földje felé, akkor Isten mond nekik valami nagyon fontosat. Mózesnek azt mondja, hogy építs nekem is egy sátrat. Én is ott akarok lenni veletek. Mert az Isten népe, hogy elindult Egyiptomból, hosszú-hosszú időn keresztül, a pusztán, ahogy vándoroltak, hát hol laktak? Sátrakba laknak. Fölállították a sátrakot, ott voltak egy darabig, amíg Isten nem mondta, hogy tovább menjenek. Amikor menni kellett, összeszedték a sátrakat, szóval jó, szép magyar kifejezés szerint szedték a sátorfákat, és mentek tovább. És mindaddig vonultak, amíg Isten nem szólt, hogy stop. És amikor egy stop volt, akkor megálltak, újra letáboroztak, mindenki bemehetett a saját sátrába, élték az életüket. És Isten azt mondja, hogy olyan jó lenne, ha nekem is lenne ott egy sátram. Hogy én is ott akarok lenni. Hogy ne legyen kérdés az, hogy hol van az Isten. És Mózesnek mond valami nagyon fontosat Isten, hogy nagyon pontosan, ahogy én megmondom, külsejében, belsejében, méreteiben, mindenben, építs nekem egy sátrat, de az olyan legyen, amilyet én mondok, és én ebben a sátorban fogok lakni, és együtt fogok lenni az én népemmel. Ez volt a szent sátor. Amiben aztán Isten ott is volt, és együtt volt velük. És aztán a Bibliában, ha tovább lépünk, akkor olvasunk arról, hogy Jézus, amikor a földön járt, és az ő földi szolgálata során egyszer mondott egy olyan mondatot, ami úgy teljesen kiborította a farizeusokat, meg az írástudókat. A tanítványok meg nem értették, hogy mit mond. Mondott egy olyan mondatot, hogy romboljátok le ezt a templomot, és én 3 nap múlva felépítem. És ráadásul, most idézőjelben lehet, hogy rossz helyen mondta, pont a templomnál, tehát a fizikai templomnál mondta, a jeruzsálemi templomnál. És az emberek teljesen kiborultak ezen, hogy mit képzel ez? Hát ezt a hatalmas nagy templomot ő lerombol, és 3 nap alatt, hát itt évekig épült ez az egész. Nem értették, hogy miről beszél. És aztán Jézus mond egy ilyen kis magyarázó mondatot, ami lehet, hogy nem jutott el egészen az emberekig. Azt mondja a Biblia, hogy ő a saját testének a templomáról beszél. Vagyis miről van szó? Hogy Isten tovább lép, és már nem csak egy sátorban, nem csak egy fizikai templomban, amit fölépített Salamon, meg aztán néhányszor újjá kellett építeni. Tehát nem csak ilyen templomokban lakik, hanem Jézusnak a fizikai teste az egy templom volt. És ez már előre mutat Pünkösdre egy kicsit, hogy Pünkösdkor, amikor eljön a Szentlélek, akkor már arról beszélünk, hogy nem a fizikai templom a lényeg. A kőszikla gyülekezet teljesen mindegy, hogy most itt egy irodaházban van, vagy legközelebb máshol leszünk. Nem ez a fizikai hely a fontos. Nem az a fontos, hogy nagy tornya van, meg harang van rajta, vagy nincs. Szóval nem ezek a külsőségek, hanem a testünk, a Szentléleknek a temploma. Miért? Hogy ne legyen kérdés az, hogy hol van az Isten. Hát az Isten nagyon közel van hozzánk. Sőt, bennünk van. A jövő vasárnap beszélünk egy kicsit arról is, hogy Pünkösdel az is átlehető megtapasztalható valóság, hogy közöttünk van. Hogy nem csak egyénenként úgy kapcsolódunk Istenhez, hanem egy közösségileg is kapcsolódhatunk Istenhez. És ha így gyorsan végigszaladunk a Biblián, akkor ha ugrunk egy nagyot, és megnézzük a Bibliának a legvégét, és a Jelenések könyvét föllapozzuk, Jelenések 21.3 azt mondja, János beszámol erről, hallottam egy hatalmas nagy hangot, ami a trónus felől szólt, íme az Isten sátora az emberekkel van, ő felük fog lakni, ő pedig népei lesznek, és maga Isten lesz velük. Vagyis a végső állapot az nem más, mint az, hogy Isten és az ő népe, Isten és a benne hívő emberek, hát együtt sátoroznak. Ez a sátorozás, ez a közösség, ez az együtt lakunk. Hát az Istennek mindig az a terve, hogy ne legyen kérdés az, hogy hol van az Isten, mert hogy átéled és megtapasztalt, hogy az Isten nagyon közel van hozzád. Még akkor is, ha... És akkor 2. pont, és mondhatunk bármit, hogy robbantottak, haláleset volt, feszteség volt, sok minden volt. Majd amit elmondok ma, talán az segít abban, hogy ezekkel együtt is az Isten nagyon-nagyon közel van hozzánk. Nem a körülmények határozzák meg alapvetően azt, hogy az Isten most távol van, vagy messze van, közelebb merészkedik hozzánk, vagy eltávolodik tőlünk. Szóval a Bibliában olvasunk arról, hogy Isten úgy döntött, hogy az Isten népével akar lakni, és hogy építsenek neki egy sátrat, egy házat, amiben lakni akar. A Bibliában, kérünk egy lépést, a Bibliában olvasunk a Szent Sátorról nagyon sokat, ez egy elképzelt kép arról, hogy amikor Isten népe a pusztában volt, akkor hogy is épült fel az ottani pusztai város, vagy ilyen sátortábor. Ott voltak a törzsek, meg a családoknak a lakóhelyei, és bizonyos helyen megfelelő méretben elkészült ez a Szent Sátor, egyfajta kerítés vette körül, volt egy udvara, volt egy bejárata, és ez a Szent Sátor, meg ezek az elemek utána később visszaköszönnek a templomnál, a templom ugyanúgy van fölépítve, és az új szövetségben, amiben már mi vagyunk, nem a sátor a fontos, nem a templom a fontos, hanem a testünknek a temploma a fontos, hogy szellemben és igazságban imádjuk az Urat. De amit ott csináltak a zsidó emberek, meg amit, ahogy a papok ott szolgáltak, vagy akár később a templomban, tulajdonképpen bizonyos értelemben nekünk is ugyanazt kell tenni, nem fizikálisan és nem formailag, hanem szellemi tartalomban ugyanazt kell tenni, hogy folyamatosan átéljük azt, hogy az Isten az velünk van. Hogy nem egy távoli Istenről beszélünk, ami nagyon-nagyon messze van tőlünk. Ha lépünk egy következőt, ez egy ilyen nagyon egyszerű alaprajza az udvarnak és a Szent Sátornak. Azt látjuk, hogy a Szent Sátornál ezen a részen volt a bejárat. Itt volt egy nagy kapu, ahol be lehetett menni. Ha valaki az Istenhez akart közeledni, áldozatot akart bemutatni, akkor azon a kapun belépett. És ahogy belépett, találkozott ott egy oltárral, egy égő áldozati oltárral, aztán később egy mosdómelencével, és voltak emberek, papok, akik bemehettek a szentélybe, ott volt a szent kenyerek asztala, az aranygyertyatartó, és az illatáldozati oltár, és a legbelső rész pedig a szentek szentje volt, ahol a szövetségláda vagy a frigyláda volt. És azt lehetett látni és tapasztalni, hogy azok az emberek, akik ott a pusztában éltek, és az Istenhez akartak közeledni, vagy az Istenből akartak bármit is meglátni és megtapasztalni, ahhoz először be kellett lépni a kapun. Tehát ha nem lépett be a kapun, akkor kevésbé működött ez a dolog. És hogy a képen, hogyha látjuk, akkor az az ember, aki belépett a kapun, ahogy haladt előre, akár ő fizikálisan, aztán valameddig mehetett csak el, utána nem mehetett tovább, csak a pap mehetett tovább, de a pap képviselte őt. Minél inkább bejjebb ment, annál inkább koncentrálódott az Istennek a jelenléte és az Istennek a dicsősége. A szentek szentjében már az teljes mértékben átélhető és megtapasztalható valóság volt. Tehát Isten azt akarta bemutatni ezzel, hogy ő mindenütt jelenlévő Isten, és ott akar lenni a saját népének a környezetében. Ha megnézzük azt, hogy ebben az udvarban és a Szent Sátorban milyen eszközök voltak, és mit csináltak ott, akkor meglátjuk azt, hogy ha mi is szellemi módon ezeket ugyanúgy megtesszük, vagy ugyanúgy átéljük, akkor folyamatosan azt tapasztaljuk, hogy az Istennel kapcsolatunk van, sőt, ez a kapcsolat erősödik, és ez a kapcsolat állandó tud lenni. Nézzük meg a következő ábrát, ha lépünk egyet, akkor az volt ami nagyon-nagyon fontos volt, tehát, hogy az udvarra be kellett lépni. És az udvarnak a belépésénél tulajdonképpen azok az emberek léptek be az udvarba, akik bűnösnek érezték magukat. Tehát aki úgy érezte, hogy ő tökéletes ember, ő soha semmi rosszat nem csinál, neki minden rendben van, annak nem volt túl nagy igénye, hogy oda menjen, vagy ott bármit is csináljon. De aki bűnösnek érezte magát, mert úgy érezte, hogy tegnap meg tegnap előtt mondtam, tettem, gondoltam olyan dolgokat, amit nem kellett volna, tehát az Isten törvényével ellenkező dolgokat, jött ez a bűntudatnak az érzése. Ez tulajdonképpen egy ilyen vágyat is gerjesztett az emberbe, hogy ezt valahogy rendezni kéne, mert ez túl nehéz teher. Nem jó sokáig vinni a terheket, és ezt valahogy le kellene tenni. És ezért az emberek beléptek az udvarba, és ez az udvar tulajdonképpen nem más volt, mint a bűnrendezés, vagy a megtérésnek a helye, vagy a szintere. Itt volt arra lehetőség, hogy ott az oltárnál egy ilyen helyettesítő áldozatként az állatot ölték meg, de az ember elmondhatta, hogy én bűnös ember vagyok, én bűnt követtem el. És ott kellett letenni a bűnöket, és bizonyos értelemben ott kellett letenni a bálványokat is. Hát ha volt valakinek fizikai bálványa, akkor azt is lepakolhatta ott, de nem feltétlenül erről van szó, hogy fizikai bálványok voltak ott Isten népének a sátraiban, hanem arról volt szó, hogy nagyon sokszor vannak olyan dolgok, és a te életedben is, meg az enyémben is így van, hogy amikor nagyon vágyunk valamire, régóta imádkozol már valamiért, valakiért, és amikor megkapod, az annyira fontossá válik a számodra, hogy eltakarja Istent. Átéltél már ilyet? Ez lehet, hogy fizikai eszköz, ez lehet, hogy másik ember, lehet a fiad, vagy a lányod, férjed, vagy a feleséged, egy új munkahely, bármi lehet, ami nagyon jó, végre megkapom az Istentől, és annyira betölt ennek az egésznek az öröme, meg a dicsősége, meg annyira belevetem magam ebbe az egészbe, hogy már nem is annyira fontos az Isten, és ez lesz a bálványom. Szóval az ilyen dolgokat ott az udvaron lehetett lepakolni. Az ilyen bálványokat is letenni, vagy megvallani a bűnöket, és ott bemutatták az áldozatot, és vele lehetett szabadulni. Olyan sok ember kérdezi meg azt is, nem csak az, hogy hol van az Isten, hanem azt, hogy hogyan kell érteni a Bibliában azt a történetet, amikor Isten Ábrahámnak azt mondja, hogy áldozd fel a fiadat. Szóval tessék mondani, hogyan kell ezt érteni. Az Isten ember áldozatot akar? A Biblia tele van azzal, hogy ezt nem szereti az Isten. Nem kéri senkitől, az Istentől távol áll ez a dolog. De mégis, Isten mondja, nem? Ellenmondás van a Bibliában? A Biblia nem mondja nagyon ki, és kicsit ilyen titokzatos a dolog, de gondoljatok csak bele, Ábrahám hány éven keresztül imádkozott minden nap, lehet, hogy többször is, hogy Uram, adj nekem egy fiú gyereket. Legyen utódom. És az Isten azt mondta, hogy megadom. Megígéri neki. És minden imádságnál ott visszhangzott benne az, hogy hát az Isten megígérte, de megint nincs. És már eltelt 5 év, már 10 év, már 20 év eltelt, már 25 év eltelt. És mindig nincs semmi. És akkor végre megszületik Izsák, és fölnő, akkor egyszer Isten mond valami nagyon furcsát, hogy add vissza nekem. Mit gondoltok, miért kéri Isten tőle? Lehet, hogy túl fontos volt Ábrahámnak és Sárának Izsák? Lehet, hogy fontosabb volt, mint Isten? Lehet, hogy eltakarta már az Istennek a dicsőségét, és már jól érezték magukat, mert megvan, amit akartunk, most már nem kell annyira figyelni, nem? Bejött, amit akartunk, működik a dolog. Isten azt mondja, hogy add nekem vissza. És Ábrahám nagyon, nagyon komoly és elkötelezett ember is, és azt mondja, hogy Isten mond valamit, akkor azt komolyan kell venni. És amikor vissza akarja adni, akkor az Isten azt mondja, hogy állj, oké. Minden rendben van, én csak a hitedet akartam megnézni, hogy működik-e még mindig. Hogy a bálványa fontos neked, vagy a hit, az Istenbe való hit. És a zsidó emberek is, amikor bementek oda a kerítésen belőle az udvarra, ezzel azért találkoztak, és te is találkozod újra és újra vele, hogy le kell tenni bűnöket, terheket, és le kell tenni olyan dolgokat, ami annyira fontos, hogy elviszi a figyelmet, elviszi az energiát, elviszi a szeretetet az Istentől, és valami más bekerül erre a helyre. Amikor valaki úgy éli az életét, hogy ilyen bálványok ott vannak az életében, és mondom, bármi lehet ez, néha cserélgetjük ezeket, néha ez, néha az, néha amaz. Ezek a bálványok elérik azt, hogy olyan távolinak tűnik az Isten. Miért? Mert nem látom az Istent ezektől. Ebbe teszem bele a pénzem, ebbe teszem bele a hitem, meg a szeretetem, meg az időm, meg az energiám, és valahogy hogy hol is van az Isten? És hogyha jön valami probléma, jön valami nehézség, jön valami veszteség, akkor fölmerül a kérdés, hogy hát de hol volt az Isten? Ábrahámot Isten megtanítja, hogy a bálványokat le kell tenni, és bármennyire is fontos valami, amit ő ad, az nem annyira fontos, mint ő maga. Az Istennek az áldásai, az ajándékai, azok nem annyira fontosak, mint maga Isten. És ezt szerintem minden kereszténynek meg kell tanulni. Hogy Isten, az ő személye, az ő lénye, mindennél értékesebb, és értékesebb, mint azok a dolgok, amiket nekünk megad. Szóval ezeket a bálványokat le kell tenni, és néha vannak ilyen nehéz pillanatok, amikor meg kell harcolni dolgokat. Én nem tudom, hogy nektek volt az elmúlt hónapokban ilyen harc, de azért azt mondhatom mindenképpen, hogyha a Bibliában le van írva egy olyan történet, ami Jézusról szól, hogy Jézusnak volt egy komoly harca azzal kapcsolatban, hogy az Isten akarata legyen meg, vagy az ő kényelme, vagy vágya legyen meg, vagy a Golgotai keresztre elinduljon, vagy ne, akkor az ott egy ilyen vértizzadós, nehéz dolog volt. És Jézus kimondja, hogy az Isten akarat, az Isten az fontosabb mindennél. Még az én fájdalmaimnál is, vagy az én veszteségeim, vagy az én nehézségeimnél is fontosabb az Isten. És amikor ezeket meg tudjuk harcolni, akkor tulajdonképpen felszabadul az ember, és felszabadulunk a bálványok által generált nehézségektől, vagy nyomástól, meg a bűnöktől is, és egy ilyen sokkal szabadabban tudunk tovább menni. Azt is sokszor fölteszik az emberek azt a kérdést, hogy honnan tudom, hogy az Isten megbocsájtott nekem. Te fölteted ma magadnak ezt a kérdést? Főleg, hogyha valami elég gázos dolgot belekeveredtél. És akkor utána imádkoztál is, de biztos megbocsájtott Isten? Hogy mi lesz a következmény ennek? A Bibliában olvasunk arról az 1 Mózes 4-ben, hogy van egy testvérpár, Kain és Ábel, és mind a ketten oda mennek az Istenhez, áldozatot mutatnak be az Istennek, és a két áldozat között az a különbség, hogy Kain áldozatát az Isten nem fogadja el, valami nem jól működött benne, a Ábelnek az áldozatát meg Isten elfogadja. És azt olvassuk a Bibliában, hogy az Úr rátekintett Ábelre és áldozatára, de Kainra és az ő áldozatára nem tekintett rá. Emiatt Kain nagy haragra gerjedt és lehorgasztotta a fejét. Ekkor azt kérdezte Kaintól az Úr, miért gerjedtél haragra és miért horgasztottad le a fejed? Hiszen ha jót cselekszel, emelt fővel járhatsz. Ez nagyon érdekes, mert gondolj bele, ha nem éled át, vagy nem éljük át a megbocsájtást, akkor általában nem szoktad fölemelni a fejed. Most lehet, hogy nem csak így fizikailag, hanem úgy belül. Úgy ott van a szégyenérzet, vagy az a megtöltség, hogy valami nincs rendben. Próbálom én rendezni, próbálok én csinálni valamit, de valami nincs rendben. És Káinnak ez volt, hogy hiába ment az Isten tisztelet, hiába mutatta be az áldozatot, valami nem működött, és amikor vége volt, akkor nem azt mondta, hogy halleluja, hanem hogy ez a lehorgasztott fejjel megy tovább, hogy valami nem jó. Ebben az Isten valahogy nem volt benne. Hol van az Isten? Amikor viszont az ember föl tudja emelni a fejét, vagy egy ilyen fölszabadultan tudsz tovább menni, akkor átélted a megbocsájtást, és boldog vagy. Szóval ez az udvar résznek az első része, amikor az áldozatoknak a bemutatása volt, és a bűntől való szabadulás volt, akkor itt tulajdonképpen semmi másról nem szólt a dolog, mint hogy átélni azt, hogyha valaki egy ilyen lehorgasztott fejjel, tehát terhekkel ment oda, akkor amikor hátraharcot csinált, és ment kifele a kapun, akkor már mosolyogva és fölemelt fejjel tudjon tovább menni. És minden egyes Istennel való találkozás, minden egyes Isten tiszteletnek tulajdonképpen ez is a célja, hogy átéljük azt, hogy lehet, hogy leterheltek vagyunk, de aztán valamit átélünk, megtapasztalunk, és utána felemelt fővel mehetünk tovább. És ez azért fontos, hogy erre legyen igényünk. Tehát a kaini istentiszteleti modell, hogyha ennyi van csak, hogy elmentem, rosszul érzem magam, hazamegyek, akkor is rosszul érzem magam, bűnösen mentem el, bűnösen megyek haza, eddig is rossz volt minden, ezután is rossz minden, tehát ez nem egy követendő példa. És Kainnak az élete is olyan, után ebből mindenféle problémák lettek. Szóval emelt fővel járhatunk, ha átéljük a megbocsájtást. És az új szövetségben ez a hely, ami az égő áldozati oltár volt, ott az nem más, mint a Golgotai kereszt. Hogy valaki jön Jézushoz, és átéli a megbocsájtást, és átéli a megtapasztalását annak, hogy minden rendben van. Ha lépünk egyet, akkor mi mindig ne lépjünk, köszönöm, lépjünk vissza egyet, jó? Nézzük a következő részt, a mosdómedencét. Szintén Isten mondta, hogy ott abban a bizonyos udvarban, még a sátor előtt, legyen egy rész mosdómedence. Egy jó nagy részből készült kád. Aminek a lényege le van írva az 1 Mózesben, illetve a 2 Mózesben, 2 Mózes 30-ban. Így beszélt az Úr Mózeshez. készítess egy mosakodásra való rézmedencét, amelynek állványa is rézből legyen. Helyezd azt a kijelentés sátra és az oltár közé, és töltsd meg vízzel, hogy abban mossák meg kezüket és lábukat Áron fiai. Mosakodjanak meg a vízben, mielőtt bemennek a kijelentés sátrába, és most figyeljetek, de ne azért, hogy ne legyen koszos a lába, nehogy meghaljanak. Ha az oltárhoz járulnak, és a szent szolgálatot végzik, vagy tűzáldozatot mutatnak be. Volt egy ilyen nagy mosdómedence, ami a papoknak egy lehetőség volt, hogy a kezét megmossa, a lábát megmossa, mert egyébként, ha ez elmaradt, akkor életveszélyes volt az Isten tisztelet további része. Így kezd komolyá válni a téma, nem? Tehát élet-halál kérdésé válik a dolog, hogy most mosakodik, vagy nem mosakodik. És amikor erről olvasunk, akkor fölmerül a kérdés, hogy most akkor kezét megmossa, lábát megmossa, miért csak a kezét vagy lábát, vagy mit jelent ez az egész. Szóval két év ezelőtt, mikor Bulgáriában voltam, volt egy kis szabad időm, és bementem egy ilyen ortodox templomba, és az ortodox templomba ment a istentisztelet, vagy a mise, tudjátok, ott ilyen maratoni, nem tudom, 3-4-5 óra egy istentisztelet, mondják végig mindent, és hát valameddig ott bent voltam, figyeltem az eseményeket, és az ott lévő papok fekete ruhában voltak, a keleti egyház rendje szerint, fekete hosszú ruha, persze nagy szakáll, meg hosszú haj, és akik ott közlekedtek, megfigyeltem, hogy egyiken sem volt cipő. Mezitláb voltak. Mit gondoltok, miért? Annyira szegény az egyház, hogy a papoknak már cipője sincs. Vagy pedig ez más jelent. A Szent Sátorhoz, ha visszatérünk, a Szent Sátornál azok a papok, akik szolgálatot végeztek, és most mehetünk arra a díszes papírruhás képre. Itt hoztam egy olyan képet, amin azt látjuk, hogy a papok azért szépen felöltöztek. Tehát szóval nem ilyen módon, mint én, hanem szóval aki a pap volt, annak megvolt a formaruha, hogy mibe kell felöltözni, hogy kell, és hogy miből mennyi legyen rajta. Tehát ez le volt szabályozva teljes mértékben. Ha egy ránézünk egy ilyen papnak az öltözékére, akkor mondjuk milyen jelzővel illetnénk? Mondjuk díszes. Tessék? Összetett, tehát kicsit bonyolult is, igaz? Több szín van rajta. Hogyha ennek az értékét nézzük meg, akkor ez értékben sem volt kevés, tehát ott azért voltak rajta ilyen különböző drágakövek, amelyek úgy egyenként is nagyon nagy értéket képviseltek, de összességében még inkább. Tehát ha azt nézzük, akkor az egész papi öltözet az egyrészt nagyon díszes, nagyon színes, nagyon drága cuccok. Ebbe felöltözött a pap, és így végezte a szolgálatot. Egy kivételével, mint a képnek az alján látszik, hogy az egy cipő nem volt rajta. Megint föltetjük a kérdést, hogy miért nem? Ha már futott a drága kövekre, meg nem tudom, mindenféle aranyból hímzés, meg nem tudom, mindenre, akkor egy cipőre, vagy valami sarúra nem futotta volna. Nem erről van szó. Arról van szó, hogy ezt a papi ruhát, amit a papok viseltek, ezt Isten mondta meg, hogy milyen legyen, és Isten mondta meg azt, hogy nem húzhatnak cipőt, vagy sarut, hogy mezítláb járjanak. És amikor a papok végezték az Isten tiszteletet, és bementek a szentélybe, meg utána a szentek szentjébe, a főpap, amikor bemehetett. Tehát előtte meg kellett mosni a lábát, egyrészt azért, mert mezítláb járt, tehát jó koszos volt, meg kellett mosni a kezét is. És a kéz meg a lábnak a megmosása, ez egyfajta szimbólum is volt. A kéznek a megmosása, a kéz az cselekedeteket jelent, tehát hogy mit teszek és mit nem teszek. És az Ószövetségben nagyon-nagyon fontos dolog volt, hogy a törvénynek az igazságát megcselekedni. Vagy a törvény szerint élni. Ezt tudjuk ma már, hogy ez lehetetlen. Tehát, hogy olyan ember nincs, aki a törvény szerint igaz lehetne, hogy mindig be tudja tartani a törvényt. Tehát a cselekedetek azok mindig hiányosak voltak, vagy itt bekoszolódott a kéz. A lába meg azért koszolódott be, mert egyrészt nem volt rajta cipő, vagy saru. Másrészt pedig a láb azt jelentette, hogy járunk egy utat, egy földi utat, és ebben a földi úton, ahogy járok, és ahogy te is jársz, találkozunk más emberekkel, találkozunk kultúrával, találkozunk az ördöggel, találkozunk gonoszsággal, találkozunk manipulált, mindennel találkozunk, és ez megbeszennyez bennünket. És az útnak a porát, vagy a külső hatásokat, ezeket a világnak a hatásait, azt le kellett mosni. És a pap, amikor megmosta a kezét, akkor kifejezte azt, hogy meg kell tisztulnom, mert nem, én magam papként sem tudom betartani a törvényt. És megmosta a lábát azért, hogy a rárakódott por, a világnak a mindenféle hatása, az le legyen mosva, és úgy tudjon tovább menni. Aztán, ha átugrunk az Új Szövetségben, nagyon érdekes dolgot fedezünk föl. János 13.10-ben Jézus ezt mondja, aki megfürdött, annak csak arra van szüksége, hogy a lábát mossák meg. Különben teljesen tiszta. Ti is tiszták vagytok, de nem mind. Ezt itt a tanítványok közül egyre mondta, aki áruló volt. Érdekes, hogy Jézus mit mondott, hogy aki már egyszer megfürdött, az tiszta, de a lábát mindig újra és újra meg kell mosni, a kezét azt már nem kell. Gondolkoztatok már ezen, hogy mit jelent ez? Az Új Szövetségben, amikor átlépünk az Új Szövetségbe, akkor már nem a törvény cselekedetei a kérdés, hogy most betartottad a törvényt, vagy nem, ha igen, akkor üdvözülsz, ha nem, akkor véged van. Tehát nem ez a kérdés, mert Jézus tökéletesen betöltötte a törvényt, és tökéletesen magára vette a bűnöket, és kegyelem által, hitáltal van üdvösségünk. Tehát a kéznek a cselekedetei, tehát ez a rész, hogy most betartom a törvényt, vagy nem, ez nem üdvösség kérdése, hanem a hit az üdvösség kérdése, hogy hiszel-e vagy sem. És ha valaki újjászületett, erre mondja Jézus azt, hogy ő már megfürdött. Ő már tiszta, Isten megbocsájtotta a bűneit, és tudja Isten, hogy mi van benned, de alapvetően te tiszta vagy, mert a Szentlélek benned munkálkodik. Viszont akármennyire újjászületett valaki, meg akármennyire betöltött a Szentlélek, meg akármennyire szent ember valaki, hát ebben a világban közlekedik, igaz? A világnak a pora, a kultúrának a hatása, az összes manipuláció, gonoszság, minden, ami az ördögtől jön, meg emberektől jön, ami szenny, az rárakad a lábunkra, vagy ránk rakódik, ugye? És ezeket viszont újra és újra le kell mosni. Itt nem arról van szó, hogy újra mindig meg kell térni olyan értelemben, hogy újra átadom Jézusnak az életemet, mert egyszer már átadtam. És ezt ő komolyan vette. De újra szükségünk van a megtisztulásra. És még ott a papoknak a kezét és a lábát is meg kellett mosni, addig neked a lábadat kell megmosni. Vagyis kifejezni azt, hogy Uram, bocsáss meg azt, ami rám rakódott az elmúlt héten. Volt ilyen? Szerintem biztos volt. Tehát itt nem arról van szó, hogyha valaki jön az Isten tiszteletre, vagy egyedül odáll az Isten elé, és gyakorolja ilyen módon a megtisztulást, hogy azért tett valami rosszat, mert ő istentelen, azért tett valami rosszat, mert úgy eleve gonosz, azért tett valami bűnöset, mert az ördög maximálisan megszállta, és nem tudom, átvitte rajta az akaratát. Nem erről van szó, mert ezt nem tudja az ördög megcsinálni velünk. De olyan lehet, hogy Szentlélek mondott valamit, és elfelejtetted, és nem csináltad meg. És mondjuk a mulasztás bűne az ott van. Vagy tudod, mit kellene tenni, de az életnek a nehézségei miatt egy másik dolgot csináltál, és az nem annyira jó, mint amit az Isten akar. Tudod, hogy mit kellene mondani, de mégsem azt mondod valahogy, elkeveredtél egy kicsit. Tudod, hogy mit kellene tenni, de mégsem azt teszed. És ezek a dolgok azok, amelyek úgy ránk rakódnak. És ezeket viszont újra és újra le kell mosni. És Jézus erről beszél, ha te újjászületett ember vagy, akkor ne felejtsd el, hogy egyik oldalon igaznak tart az Isten téged, a másik oldalon meg mindig meg kell mosni a lábad. Vagyis az életnek, a körülményeknek, a különböző hatásoknak, negatív hatásoknak a dolgait, azt le kell mosni magunkról. Azt mondja János 1.17-ben a Biblia, hogy a törvény Mózes által adatott, a kegyelem és az igazság Jézus Krisztus által jelent meg. Amíg a mózesi rész volt meg, a törvény, addig mosni kellett a lábat meg a kezet. Amikor jön a kegyelem, akkor már csak a lábat kell mosni. Vagyis, ami ránk rakódik, azt mindig le kell tenni. És itt nagyon-nagyon fontos dolog az, hogy amikor valaki keresi az Istent, vagy sok ember azért nem mer tovább lépni, vagy megtérni, mert azt mondja, hogy én nem tudom megígérni azt, hogy én biztos tökéletesen betartok minden törvényt a Bibliába. Ki mondta azt, hogy ezt meg kell ígérni? Hol van a Bibliában leírva az Új Szövetség, hogy minden törvényt be kell tartani? A megtérés az pont arról szól, hogy én beismerem, hogy én Durkó István nem tudom ezt megcsinálni. Értitek a különbséget? Mert amíg valaki arra próbálja trénelni magát, és próbálja valahogy összeszedni magát, hogy meg akarom csinálni, és amikor megcsináltam, akkor szólok az Istennek, hogy itt vagyok, ez soha nem fog bekövetkezni, mert ilyen nincs. De amikor valaki rájön arra, hogy én erre képtelen vagyok, olvasom a Bibliát, és ettől is nagyon messze vagyok, ezzel kicsit közelebb vagyok, de még ezt sem tudom megcsinálni, ezt néha meg tudom csinálni, de inkább nem. Szóval, hogy amikor ezzel szembesül az ember, ez a megtérés. Hogy Isten kegyelmet ad, és amikor tudod, hogy nem vagy képes rá, és szükséged van az Istenre, akkor van Isten nagyon közel hozzád. És ez egy nagyon-nagyon fontos dolog. Tehát ott tartunk, hogy ha visszamegyünk egy lépést a képen, ott van ez a bizonyos mosdómedence, azt mondja a Biblia, hogy ezt részből kellett megépíteni, vagy kiönteni. Mit gondoltok, a pusztában honnan szedtek ennyi rezet? Bányákat nyitottak, ásatásokat folytattak, és nagy részmezőt találtak. Köszönöm. Használati tárgyakból méghozzá volt egy nagyon-nagyon fontos használati tárgy, ami részből volt. Ezt úgy hívták, hogy tükör. Tehát akkor nem azt a fajta tükröt használták, mint mi most, hogy van egy üveglap, és akkor a hátoldalán, nem tudom, mivel be van vonva, és akkor ezért visszaveri a képet, és látták magukat az emberek, hanem a részfelületet megcsiszolták, és amikor szépen fölpolírozod mondjuk a részfelületet, akkor abban látod tükröződni mindazt, ami előtte van. Tehát ilyen tükröket, amiket a zsidó nők használtak, ezeket összegyűjtötték, összeolvasztották, és lett belőle egy nagy mosdómedence. A Biblia nem részletezi annyira, hogy ez most Istennek miért volt ilyen javaslata, de azért érdemes gondolkodni rajta, nem? Hogy az az eszköz, amivel az emberek megnézték saját magukat, és hogy jó nézek ki, vagy nem, vagy mit kell még igazítani magamon, kiléphettek a sátorból, vagy nem, vagy a szomszéd asszony, vagy az úr, vagy nem tudom, testvér mit mond, hogy égnek áll a hajam, vagy nem. Tehát, hogy ez a tükör, ami segített abban, hogy rendben vagyok-e, vagy nem, ez átalakult, és már nem fizikálisan mutatja meg a tisztaságomat, meg a rendezettségemet, hanem szellemileg. És ebbe kellett utána belelépni, és kezet mosni, lábat mosni a papoknak, hogy egyfajta olyan képet kapjon, hogy igen, úgy tudok megállni az Isten előtt, hogy rendben vagyok. Mert hogyha így ezt kihagyom, akkor egyrészt nem vagyok rendben az Isten előtt, és ez nem csak azért volt kellemetlen, mert ha valaki nem normálisan öltözik föl, vagy nem fésülködik meg, vagy nem tudom, tehát hogy nem a kor kultúrájának megfelelően néz ki, akkor csúnyán néznek rá, hanem emlékeztek, mit mondott az ige? Hogy miért kell megmosakodni? Ha nem mosakodsz, meg meghalsz. Tehát itt azért komoly dologról volt szó, itt szellemi tisztaságról volt szó, hogy vagy komolyan vette a pap, és utána úgy ment be az Isten tiszteletet tartani, vagy pedig nem vette komolyan, és annak komoly következményei voltak. Szóval ott tartunk, hogy a mosdómedence. A mosdómedence nem más, mint a megszentelődésnek a folyamatos gyakorlása. És ne ijedjetek meg, ide nem fogunk kitenni ilyen mosdómedencét, és nem kell gyakorolni fizikálisan semmiképpen. De amit meg kell tanulni, hogy hol van az Isten, hát mindig ott, ahol az ember vágyik a megtisztulásra. És ha valaki ezt nem veszi komolyan, és a rád rakódott mindenféle szennyet, mindenféle akár gondolkodásban, akár tettekben, akár érzelmekben, bármiben, hogyha ezt nem mossuk le újra és újra magunkról, akkor az Isten nagyon távolinak fog tűnni. Nem azért, mert távol van, hanem azért, mert egyszerűen nem fogjuk érzékelni igazán, mert ez a bűn, meg minden, ami nyom bennünket, ez eltakarja az Istennek a dicsőségét előlünk. Szóval a megszentelődést azt komolyan kell venni. És ha tovább lépünk, és belépünk ott azon az ajtón, talán még egyet lépjünk a képen, köszönöm. Itt most egy olyan képet látunk, amikor a pap már belépett az ajtón, és bent van a szentélyben. És a szentélynek volt három fontos eszköze, vagy múlt három olyan elem, ami nagyon-nagyon fontos volt. A szent kenyerek asztala, az illatáldozati oltár, ahol látjuk a papot, hogy ott van előtte, és a hétágú mécstartó, ami ott égett. Ennyi volt a berendezése a szentélynek, és ami itt történt, az nagyon-nagyon fontos, és ennek is van szellemi üzenete. Ha megnézzük gyorsan ezeket, akkor azt látjuk, hogy ott van a szent kenyerek asztala, ami alapvetően nem más, mint az Isten igéjének a képviselete. Biblia beszél arról, hogy tudjátok folytatni, hogy nem csak kenyérrel él az ember, hanem Isten minden beszédével. Vagyis a kenyér, vagy a fizikai táplálék és a szellemi táplálék összekapcsolódik, és hogy nem csak ez vagy csak az, hanem persze mind a kettőre szükségünk van, de hogy a szellemi táplálék, az Istennek a kenyere, az Istennek a beszéde, az nagyon-nagyon fontos. Ez a mennyei kenyér. Nagyon fontos volt, hogy a papoknak mindig cserélgetni kellett ezeket a kenyereket. Tehát nem csak egyszer betették, és akkor 3 év múlva ilyen penészes valami kőkvészárat valami volt ott, hanem állandóan mindig cserélték, és mindig frissnek kellett lenni. Ez mond nekünk valamit, hogyha azt mondjuk, hogy a kenyér az Isten igéje, és mondjuk ezzel kell táplálkozni. Ugye amikor valaki úgy érzi, hogy kinyitja a Bibliát, és ilyen, tehát az a szellemi étel, amit fogyaszt, az ilyen kővészárat valami, és nem tudja megemészteni, és érti az egészet, akkor miről van szó, hogy valami nem friss, valami nem jó. Az Isten igényénél fontos, hogy mindig friss legyen a dolog, és ezt napról napra újra és újra használni kell. Aztán ez a mennyei kenyér, vagy amit Jézus azt mondja, hogy én magam vagyok a mennyei kenyér, ez arról is beszél, hogy amikor mi úrvacsorázunk, akkor az úrvacsorának mik az elemei? Az egyik a kenyér, ugye Jézusnak a megtört teste. És ahhoz, hogy valaki belépjen ide, és mondjuk hozzányúljon oda a szent kenyerek asztalához, és ott bármit is tegyen, előtte meg kellett mosakodni, megmosta a kezét, a lábát a pap, bement, kicserélte a kenyereket, hogy friss legyen, mert ezt nem tette meg, mármint nem tisztán ment be, akkor meghalt. És most csak, ha átugrunk az új szövetségbe, akkor azt látjuk, hogy 1 Korintus 11.27-ben mit olvasunk? Az Úr vacsorai kenyérről. Hogy aki méltatlanul eszi az Úr kenyerét és issza az Úr poharát, vétkezik az Úr teste és vére ellen. Vagyis tisztátalanul nyúl valaki hozzá. Ugye? Vizsgálja meg azért az ember önmagát, és így egyék abból a kenyérből, és úgy igyék abból a pohárból, mert aki úgy eszik és iszik, hogy nem becsülő meg az Úrnak a testét, ítéletet eszik és iszik önmagának. Ezért erőtlenek és betegek közöttetek sokan, és most figyeljetek, ezért halnak meg számosan. Vagyis az új szövetségben ez a megtisztulás, hogy megtisztítom magam, megszentelem magam, és úgy nyúlok hozzá a szent dolgokhoz, ez ugyanolyan fontos. Lehet, hogy nem annyira látványos, mint ott, hogy ha egy pap nem végezte el ezt a tisztulási szertartást, akkor meghalt, hanem lehet, hogy itt nem annyira látványos, de negatív folyamatokat indít el az embernek az életében. Jönnek a nehézségek, jönnek a betegségek, mert tisztátalanul nyúlt hozzá a szent dolgokhoz. És ez nagyon, ma is nagyon-nagyon fontos a te életedben is, meg az én életemben is, hogy a szent dolgok ma is szent dolgok. És a szent dolgokhoz tisztátalanul nem lehet hozzányúlni, mert annak mindig negatív következménye van. Ami viszont jó hír, hogy a szent dolgokhoz hozzá lehet nyúlni. Tehát nem egy ilyen távoli dolog, hogy nagyon messze van tőlem, hozzá lehet nyúlni, de szentül lehet hozzányúlni, vagy megtisztulva lehet hozzányúlni. Szóval ott tartunk, hogy a szent kenyerek asztal az Isten igéje. Az ígére szükség van. És gondoljatok bele, hogy a mai környezetünkben, a mai kultúránkban az, hogy az Isten igéjét rendszeresen fogyasztani, hát én nem tudom kinél hogy van, de van egy ilyen csökkenő tendencia, vagy egy ilyen elsekélyesedés ebben a témában. Sokan azt mondják, hogy hát az, hogy bibliaverseket megtanulni, az nem fontos, mert itt van a telefonomon, ugye? Tehát a keresővel beírom, és úgyis tudni fogom. Megnézem a Wikipédiát, meg nem tudom, megnézem, akár úgyis tudni fogom. Ugye így éljük az életünket, hogy annyi információ van már, hogy mindent úgyse tudunk ide elraktározni, ezért nem is akarjuk elraktározni, a legminimálisabbat beteszem az agyamba, az összes többit meg majd az interneten. Csak, amikor az Isten igéről van szó, én azt mondom, hogy ez egy kivétel kategória, mert a Biblia nem azt mondja, hogy az Isten igéje legyen ott a telefonodon. Jó, ha ott van. Még azt sem mondja, hogy legyen ott a táskádban a Biblia. Tök jó, hogyha ott van. Hanem azt mondja, hogy a szívedben legyen. Hogy a szívembe zárom a te beszédedet. És hogyha valaki ezt nem gyakorolja, hogy a szívembe zárom az Istennek a beszédét, csak a könyvben van ott, a táskámban, vagy otthon a polcon, csak a számítógépen, vagy csak a telefonomon van, és majd megnézem, ha szükségem van rá. Hát lehetnek olyan helyzetek, amikor nincs ott semmi nálad, meg nincs internet, meg nem ez a nagy kényelem van, és akkor mit csinálunk? Ez a sekélyes kis ige, ha ezt azt mondjuk, hogy ez a kenyér, és ebből élünk, ez hamar el fog fogyni, és hamar éjjel halunk. ugye értjük, hogy nagyon-nagyon fontos az, hogy az Isten igéjével élni és használni az Isten igéjét, és nem az olvasásnak a mennyisége, hanem ennek a minősége, hogy az Isten igéje átjárja a szívemet, és ezáltal tudjak élni. Még egy érdekes dolgot szeretnék megemlíteni. Látjátok ott a papnak a kezében, ott van egy ilyen füstölő. Ha valaki katolikus, vagy nem tudom, keleti egyháznak az Isten tiszteletére elmegy, akkor ott gyakorolják is ezt a füstölős témát. Tehát, hogy van egy ilyen díszes tartó, abból jön a füst, és akkor ott egyfajta ilyen, kicsit ilyen misztikus hangulatot áraszt. Azt mondja a Biblia, hogy ebben a tartóban tömjént kellett tenni, és ezt a tömjént füstölök tették el, és annak a tömjénnek az illata meg a füstje bejárta ott az egész sátrat. Azt is mondja a Biblia, hogy amikor a pap bement, és ezt a tömjén füstöt ott mozgatta, a tömjénnel meg kellett hinteni a szent kenyerek asztalát. A tömjén egyrészt a dicsőségnek a szimbóluma, az Isten jelenlétének, a dicsőségének a szimbóluma, tehát van egy erős illata, persze van, aki szereti, van, aki nem, de tegyük, hogy az jó illat mondjuk, tehát hogy ez, a tömjén illat az jó illat. Még van egy ilyen mondás is, hogy a tömjén füstöl még az ördög is fél, tehát hogy ez valami jó dolog, amit az ördög menekül. Most ez vicc, ez nincs benne a Bibliában. Tehát hogy van egy ilyen tömjén dolog, és ezt rá kellett hinteni, vagy a szent kenyerek asztalára is, és ha valaki már kóstolt tömjént, ilyen kis gyantaszerű valami, valaki megízlelte már, hogy milyen ez? Egyszer próbáljátok ki. Az íze az keserű. Az illata az mondjuk jó, az íze keserű. Tehát ilyen ellentétes dolog. Azt mondja a Biblia, boldogok vagytok, ha gyaláznak titeket Krisztus nevéért, mert a dicsőség lelke, az Isten lelke megnyugszik rajtatok. És amikor olvasom ezt a verset a Bibliából, meg nézzük az Ószövetségi Isten tiszteletet, meg azt, hogy az Isten igéjével való élés, az mit jelent. Az egyik oldalon dicsőséget hoz az embernek az életébe, a másik oldalon meg benne van az, hogy nehézségek, meg nyomorúságok is vannak a világban. Ez az a kettő. Egyik ott van a keserűség, a fájdalom, meg ott van az Istennek a dicsősége. Sőt, azt mondja a Biblia itt, hogy amikor ez a keserűség, ez a nehézség, mint nyomásként ott van az embernek az életében, és azt az Úrral földolgozza, akkor a dicsőségnek a lelke megnyugszik rajtatok. Vagyis azok az emberek, akik a Krisztusért bármilyen nehézséget élnek át, meg tapasztalnak meg, azok mindig a dicsőségnek egy magasabb fokát érik el, vagy az Isten dicsőségének valami különleges módja veszi körül őket. És ez jó hír neked is, meg nekem is. Lehet, hogy lesz nehézség a jövő héten, lehet, hogy lesznek problémák, de az Istennek a dicsősége ott tud lenni az életeden. Olvasod a Bibliát, egyrészt jó illat, másrészt jön az élet nehézsége, és a kettő között ott van az Isten dicsősége, hogyha az Úrba megharcolod ezt. Ez egy fantasztikusan jó bátorítás. Na szóval rohanjunk tovább. A következő, a Szent Kenyerek asztala után ott volt ez a hétágú mézstartó, amiben olajat kellett rakni, folyamatosan tisztogatni kellett ezeket a kis kanócokat, azért, hogy folyamatosan tudjon égni, és amikor kicsit is fogyott belőle az olaj, akkor mindig utána kellett önteni, hogy ne aludjon ki. Ez a szent eszköz, ez nem más volt, mint a Szentléleknek a szimbóluma. Folyamatosan lángoljon. Folyamatosan, az olaj ne fogjon ki belőle. Az olaj a Szentléleknek a szimbóluma. És amikor a Szentlélek ott van az életedben, és vigyázol, hogy tiszta legyen az életed, tehát ezt a kanócot tisztítani kell, ugye? Tehát a lábat meg kell mosni folyamatosan. Az Úrban járunk, és engeded, hogy a Szentlélek betöltse az életedet, akkor ennek a következménye az, hogy lángolni tud az életed, vagy világítani tudsz. És amiről Jézus beszél, hogy a világ világossága, meg a hegyen épült város, meg ilyesmi, akkor ez elkezd működni, vagy tud működni, mert az embernek tiszta az élete. És lehet, hogy csak annyi, hogy rád néznek, és akkor mitől olyan tiszta neked a szemed? Vagy mitől vagy te annyira felszabadult, amikor a másik tönkre megy melletted? És bármi más is lehet. A Szentléleknek a jelenléte egy olyan stabilitást tud hozni az embernek az életébe, ami áldás. És a következő, ami eszköz, ami még ott van, az illatáldozati oltár. És ez az illatáldozati oltár nem más volt, mint annak a helye, ahol, ami az Új Szövetségben talán úgy fogalmazhatnánk meg, hogy az illat áldozata, hogy felszáll az Istenhez, azok az imádságok, azok a dicséretek, azok a, ami kijön belőled, és elmondod az Istennek, és hálát adsz az Istennek. Hogy ez kedves illat legyen az Isten előtt, az, amit te teszel ott. Amikor erről beszélünk, hogy ez egy kedves illat legyen, akkor nagyon-nagyon fontos az, hogy ezt vegyük komolyan. Arról beszéltünk, hogy a szent kenyerek asztalával kapcsolatban, meg az úrvacsorával, hogy betegség, nyomorúság is lehet következménye, ha valaki tisztátalanul lép a szent dolgokhoz, vagy veszi a szent dolgokat. Itt van ez a illatáldozati oltár, aminél nagyon-nagyon fontos az, hogy ezt meg őszintén csináld. Imádkozol? Imádkozz őszintén. Az Isten dicsőíted? Akkor dicsőítsd teljes szívből az Isten. Fölvállaltál valamit, akkor tedd ezt teljes szívvel és teljes erővel. És ne azért, mert elvárják, ne azért, mert ezt szokták, meg azért, majd ezt valahogy. Tehát ez a teljes elkötelezettség. Van egy majd elég népszerű lelkipásztor, vagy teológus, James McDonald azt mondja, hogy ha dicsőíted az Isten, akkor szégyen nélkül dicsőítsd. Ne szégyeld magad azért, mert neked van egy Istened. Engedd ki magadból teljes mértékben, ami benned van. Ha az oltárnál vagy, akkor a bűnt, amikor beljebb léptél, és az Isten dicsőítésről van szó, akkor meg engedd ki magadból a hálát, meg az örömet, és ne foglalkozz azzal, hogy most ez kinek tetszik, kinek nem tetszik, ez kulturálisan. Tehát hogy nem ez a fontos, hanem az Isten. Szóval amikor az a kérdés, hogy hol van az Isten, hogyha ezeket a lépéseket megtesszük, és fontosnak tartjuk, akkor az Isten nagyon-nagyon közel lesz hozzánk. Az imádságban, az Isten dicséretében, a Szentlélekkel való kapcsolatunkban, a Bibliaolvasásban, a gyereknevelésben és bármiben, amiben bele kell lépnünk és meg kell tennünk. Mielőtt még egy pár percig folytatnám, arra szeretnének hívni benneteket, hogy gyakoroljuk ezt a dicsőítést. A zenészek jönnek a hangszerekhez mindjárt, és még egy éneket el fogunk énekelni. És gondolj bele most, hogy ott vagy az illatáldozati oltárnál. Ott vagy az Isten előtt. Itt a kőszikla gyülekezetben is. És hogyha énekelsz, vagy közben imádkozol, és valamit visszajelzel az Istennek, mondasz az Istennek valamit, ez egyrészt legyen bibliai alapú, mert erre tudjuk építeni az imádságainkat, meg a hitünket, hogy Isten megígért valamit, és én ezt elmondom. Uram, te azt mondtad, hogy, és én ezt szeretném átélni, vagy szeretném kérni tőled. Te azt ígérted, hogy én azért imádkozom, hogy. Tehát nem az Isten igéjétől függetlenül, hanem azért, mert az Isten mondott valamit, erre hivatkozva mondhatunk bármit is. És azért, mert Krisztus meghalt értünk, ezért van jogunk is, vagy lehetőségünk is elmondani dolgokat. Szóval arra hívlak benneteket, hogy a következő egy dalt, amit eléneklünk, úgy énekeld el, hogy te vagy az a pap, az új szövetségek papok vagyunk, tudjátok, ez már egy más kategória, papok vagyunk, ott vagy az illatáldozati oltárnál, és tök mindegy, hogy mi van most előtted, meg mögötted, fáradt vagy friss vagy, nem tudom. Tehát, hogy próbáld azt megtenni, hogy Uram, most én itt vagyok, és akarlak téged dicsőíteni a következő, nem tudom, 3,5 percben, amíg elénekeljük ezt az éneket. Gyakoroljuk ezt egy kicsit, mert nagyon-nagyon fontos. Nem az a kérdés, hogy fáradt vagy nem, hogy honnan jöttél, hogy jó heted volt, vagy rossz heted volt. Az a kérdés, hogy megszólítod az Istent, vagy nem. Hogy működik ez a kapcsolat, vagy pedig ez egy formaság az egész. Benne vagytok? Akkor álljunk fel, és így énekeljünk.
Jesus, man. az Úrnak te föl énekel, adj dicsőséget a felségesnek, hegyek haraljatok szűk tenger, ami Úrunk nagy nevének, éneklem hűséged és kegyelmed, örökké szeretlek. Semmi sem ér fel a te jelenléted. Úr Jézus, megváltó, mint senki
képzeljétek ezek a papot, ott van az illatáldozati oltárnál, ott van mellette a szent lelket szimbolizáló mécstartó, és ott van az Isten igéjét szimbolizáló szent kenyerek asztala. Ott van az Isten jelenlétében, és ami jó dolog, hogy itt nincs vége a történetnek, nem idáig tart a dolog, hanem van még egy lépés. Az ábrán, ott látjátok, van az a kék színű, úgynevezett kárpit, ami elválasztotta a szentét a szentek szentjétől. Ez egy vastag függöny volt. És a szentek szentjébe oda csak egyszer léphetett be a főpap. És ott is, ha nem volt bőjt előtte, nem volt megtisztulás előtt, akkor meghalt. Mert a szentek szentje volt az, ami az Isten ilyen koncentrált jelenléte volt. Tehát oda akárhogy nem lehetett belépni. Oda akárhogy nem lehetett csak úgy elhúzni a függönyt, benézek, hogy minden rendben van-e. Ott volt a frigyláda, az Isten jelenlétének a szimbóluma, és oda bizonyos feltételekkel lehetett belépni. Azt a függönyt elég ritkán húzták széjjel, évente egyszer. És van egy jó hír, az új szövetségbe átlépünk, akkor azt olvassuk, hogy Jézus, amikor meghalt, és kimondta azt, hogy atyám, a te kezedbe teszem el az életemet, akkor ott sok minden történt, fizikálisan is, meg szellemi világban is sok minden történt, földrengés, meg földmozgás, meg sok minden. Az egyik különös csoda az volt, hogy a templomban ez a bizonyos vastag függöny, ez a kárpit, ami elválasztotta a szentét, a szentek szentjétől, ahova nem lehetett csak úgy bemenni, csak egyszer, csak a főpapnak, ez itt szétszakadt, kinyílt. Szabad volt az átjárás. És ma ebben az időszakban élünk. hogy te és én, ha te újjászületett ember vagy, Krisztusban vagy, akkor Krisztusnak a halála és a feltámadása lehetőséget ad, hogy bemehess a Szentek Szentjébe. Az Isten koncentrált jelenlétében. Az Isten mellé odaülhetsz. Nem csak úgy, hogy átéled, hogy van fénye a Szentlélek munkájának, és rávilágít az igére. Nem csak úgy, hogy olvasod az igét, és ez neked mond valamit. Nem csak úgy, hogy úrvacsorázol, vagy nem tudom, tehát gyakorod a hitedet, és ez biztos jó, meg talán tapasztalod is, hanem be lehet menni a Szentek Szentjébe. Mit jelent az, hogy belépünk a Szentek Szentjébe? Vannak olyan pillanatok az embernek az életében, és vannak, akinek sok, van, akinek kevés, amikor ezt átéri újra és újra. Egy kicsit ilyen dolog volt az, amikor Péter ott van a megdicsőülés hegyén a néhány tanítvánnyal, és azt látja, hogy ott van Jézus, és Mózes megjelennek, és akkor azt mondja, hogy hú, de jó, itt, hát innen sehová. Tehát, hogy itt maradunk, itt építjük a sátrat, itt van az Isten sátora, és itt van velünk, annyira jó itt, hogy nem megyünk tovább sehová. És akkor Jézus megállítja, hogy ennek nincs itt az ideje, de valami ezek a pillanatok, amikor hogy megállsz, és azt mondod, hogy nem kell semmi, jó vagyok. Nem érdekel semmi. Isten. Csak Isten. Amikor az Isten jelenléte olyan módon tölti be az életedet, a lelkedet, a szellemedet, hogy azt mondod, hogy oké. Én láttam néhányszor embereket, akik a halál szélén volt, a halálhoz nagyon közel voltak már, és tényleg nagyon komoly elkötelezett hívő emberek voltak. Kicsit az az élmény volt velük, ami Istvánnak is volt, amikor dobálták rá a köveket. Hogy mintha a fizikai fájdalom, vagy ez az egész külső hatás, ez annyira nem érdekelte volna, és akkor azt látja, hogy ott van Jézus, az Atya Isten jobbján ott áll, és én mindjárt találkozok vele, és ez tök jó. Minden más eltűnik, csak ez van. Csak az Isten. És lehet, hogy valamikor imádkozol, és ezt átéled. Lehet, hogy van egy olyan Isten tisztelet, amikor ezt átéled. Lehet, hogy van egy olyan perc, vagy pillanat, vagy idő az életedben, vagy órák az életedben, amikor az Isten jelenlétében vagy, és elfelejted azt, hogy mennyi a kölcsönöd, elfelejted azt, hogy a főnököd milyen, elfelejted azt, hogy milyen problémáid vannak, hogy tegnap fájt a fejed, és az rossz volt. Mindent elfelejtesz, nem érdekel semmi, csak jó az Isten jelenlétében lenni. Amikor megérinted Istent, és ő megérint téged, és úgy jó, minden rendben van. Kicsit ez az édeni állapot. Ez az igazi. És az Isten erre hív bennünket, hogy ezt ne hagyjuk ki. Persze ez nem olyan, hogy napi 24 órában én csak ebbe élek, és nem érdekel semmi, ez egy ilyen kicsit kegyelmi pillanatok. És tudjátok, ez nem úgy működik, hogy fogom magam, és most erről hallottam egy tanítást, hazaszaladok, megebédelek, és utána akkor gyorsan beszaladok a Szentek Szentjébe, és akkor jó leszek az Úrra délután. Ennek lépései vannak. Be kell menni az udvarba, legyen egy igény bennünk, le kell tenni bűnöket, meg kell mosni a lábunkat, Isten igéje, Szentlélekkel való betöltekezés, hálaadás és dicsőítés, és ennek a következtében tudsz belépni majd a Szenteknek a Szentjébe. Tehát nem lehet olyan, hogy most nekem van 3 percem, most Uram, nem, nincs időm sok, de most beszaladok oda, és kicsit töltsünk egy kis időt. Ezt megtehet az imádságban. Megteheted néhány dologban, de a Szentek Szentjébe így nem lehet beesni. Oda idő kell. Oda egyfajta lelki ráhangolódás kell, hogy te megérkezzél, és az Istennel való kapcsolat az olyan mértékben tudjon megnyilvánulni az életedben. Amikor zsoltárokat olvassuk, a Kórá fiai azt mondják, akkor írják a zsoltárt, hogy ahogyan a szarvas kívánkozik a folyóvizekhez, úgy kívánkozik lelket hozzám Istenem. Ez erről szól. Annyira nem érdekel semmi, olyan jó lenne már megint átélni azt, hogy az Isten velem van. Egy kicsit úgy letenni mindent, terheket, gondokat, felelősséget, feladatot, jövőt, múltat, mindent elengedni, és csak az Isten. És hogyha átéled ezt, hogy vannak ilyen átélések, megtapasztalások az életedbe, ez akkora energiát ad, és akkora erőt ad, hogy felszabadít téged egy csomó jó dologra utána. De ezt nem én irányítom. Nem én mondom meg Istennek, hogy Uram, nézem a naptárt, jövő héten szerdán délután van egy kis időm, akkor ott egy ilyen Szentek Szentje élményt beírok magamnak. Ez az Isten kegyelme. De én arra hívlak benneteket most, hogy ezt ne hagyjuk ki. Azt mondja a Biblia, Ézsaiás 26.9-ben, lelkem hozzád vágyódik éjjel, teljes szívből kereslek téged. Akkor ez a teljes szívből keresem az Urat, amikor ez nagyon fontossá válik, akkor elkezdenek ezek az ajtók kinyílni, és tovább tud az ember menni, és az Isten jelenlétében tud megállni. Azt mondja Ézsaiás 57.15, ezt mondja a magasztos, a fenséges, aki örök hajlékban lakik, szent az ő neve. magasságban és szentségben lakom, de a megtörtelés az alázatos lelkűvel is. Felüdítem az alázatosat, alázatosnak a lelkét, és felüdítem a megtörteknek a szívét. Amikor az Isten jelenlétében vagyunk, akkor elkezdünk gyógyulni. Amikor az Isten jelenlétében vagyunk, akkor más gondolataink lesznek. Kicsit fölfrissülnek a dolgok. A jó dolgok megerősödnek, a rossz dolgok meg elmúlnak. És hogyha valaki nem nagyon éli át ezt, akkor nagyon nehéz a keresztény élet úgy. Akkor lehet, hogy azt mondja, hogy nagyon messze van az Isten tőlem. Ha valakinek ez fontos, akkor higgyétek el, és ez nem azért mondom, mert ezt kell prédikálnom, hanem rengeteg embernek a tapasztalata, akár az enyém is, meg biztos a tietek is, hogy lehetnek nagyon nehéz pillanatok az embernek az életében. Veszteségek, fájdalmak, bármi. De ha ezt földolgozom, és ezen az úton dolgozom föl, hogy bemegyek az udvarba, leteszem a terheimet, az Istenre bízom magam, ezeknél az állomásoknál megállok, az Isten igéje, a Szentlélekkel való beteljesedés, a Szent kenyerek asztala, az illatáldozati oltár, és az Istennel valahogy találkozok, és az Isten fölszabadít, meggyógyít, elveszi a fájdalmamat, vagy a gyászomat, vagy a veszteségemet, és úgy tudok tovább menni, akkor azt mondom, hogy jó az Isten. Pedig lehet, hogy rossz dolgok történtek velem. Lehet, hogy veszteség volt. De jó az Isten. És ilyen szempontból teljesen mindegy az, hogy hol éljük az életünket, mindegy az, hogy mi történik velünk. Persze nem mindegyik oldalon, mert emberek vagyunk, de a másik oldalon ott van a megoldás. Hogy az Istennek a karjaiba, hogyha oda bemész és ő átölel, akkor úgy megváltoznak a dolgok. És azzal szeretném befejezni, hogyha föltesszük azt a kérdést, hogy hol van az Isten itt van. Az Isten itt van. Most is. Ha hazamész, otthon vár téged, ott lesz a munkahelyeden, ott lesz az autódban, ott lesz mindenütt. De ez az Isten közelség, hogy mindenütt ott van az Isten, ezt valahogy át kell élni és meg kell tapasztalni. És néha úgy általánosságban ezt megtapasztaljuk, de én arra hívlak benneteket, hogy akarjunk bemenni a Szentek Szentjébe. Hogy az Istennek egy ilyen nagyobb jelenlétét átélni és megtapasztalni, mert ez teszi minőségivé a keresztény életet. Ha ez nincs, akkor olyan nehéz az evangelizálás, olyan nehéz, hogy megint gyülekezetbe kell menni, megint adakozni kell, útkor is adtam, megint mondanak valamit, hogy mit kell csinálni, de hát most nekem annyira nincs időm ezzel foglalkozni. Éltitek ezt, hogy van, amikor olyan nehéz az élet, és akkor minden bajom van magammal, meg a körülményeimmel, és akkor egyszer csak az ember ezen az úton végigmegy, ott van a Szentek Szentjébe, és kijön, és akkor olyan jó lenne adakozni, olyan jó lenne segíteni valakinek, olyan jó lenne valahogy az Isten munkájába jobban részt venni, és teljesen megváltozik minden. A körülményedben semmi, de belül valami nagyon megváltozott. Hát ma erre hív bennünket az Isten. És arra, hogyha visszalépünk a diákba, arra a sematikus ábrára, amit egy kis, ez köszönöm szépen, gondoljuk át, hogy meddig szoktunk mi bemenni az Isten jelenlétébe. Vannak emberek, akik mondjuk eljönnek a gyülekezet ajtajáig, elhozzák a családot, aztán hazamennek. Tehát a kapuig eljön, de már nem akar bejönni. Van, aki bejön az udvarra, nem csinál semmit, csak figyeli a témát, hogy mi történik itt. Áldozatokat mutatnak be, az komoly, ez nem komoly, nem tudom, próbálja tesztelni a dolgokat, de úgy óvatosan csak az udvaron figyeli az eseményeket. Van, aki bekapcsolódik, és mondjuk ott az áldozatban ott van, és azt mondja, le akarom tenni a bűneimet. Meg akarok mosakodni. Van, aki bemegy a szentélybe is, és imádni akarja az Urat. Fontos neki a Szentlélekkel való betöltekezés, fontos neki az Istennel való kapcsolat. És vannak emberek, akik még tovább akarnak menni, és azt mondják, hogy én a Szentek Szentjében is szeretnék időt tölteni az Istennel. Azzal szeretném befejezni, és azért imádkozzunk, hogy ez a vágy, ez ne legyen egy ilyen elméleti dolog, hogy tudjuk most, hogy van ilyen is, vagy eddig is tudtuk, hanem hogy legyen bennünk egy vágy, hogy igen, a Szentek Szentje az egy jó hely. Oda nem meghalni kell bemenni, hanem az Istennel találkozni. Az Isten jelenlétében úgy elolvadni egy kicsit. Feltöltekezni és úgy menni tovább. Szeretnéd ezt? Imádkozzunk. Urunk Istenünk, semmi mást nem kérünk tőled most, csak azt, hogy ezt a vágyat fokozd bennünk, az irántad való szomjúságot, az irántad való vágyat, azt, hogy veled akarjunk időt tölteni, veled akarjunk újra és újra találkozni, hogy érezzük rosszul magunkat, amikor távoli vagy nem tudunk megszólítani téged bármi oknál fogva is. Legyen az természetes számunkra, hogy te bennünk élsz, hogy beszélgethetünk veled, hogy kommunikálhatunk veled, hogy te megszólítasz bennünket. Urunk, imádkozunk azért, hogy töltsd be most a lelkeddel bennünket, munkáld a jó dolgokat az életünkbe, és imádkozom azért, hogy a következő héten is legyenek olyan élményeink, olyan megtapasztalásaink, amikor te valami hatalmas módon ott vagy az életünkbe, a körülményeinkbe, és rajtunk keresztül áldások lehetünk mások számára is. Urunk, imádkozunk azért, hogy ez a hívásod, ez legyen nagyon erős valamennyünk számára. Te ott vagy a Szentek Szentjébe, és hívsz bennünket, és köszönjük, hogy nyitva van az ajtó. Hálát adunk ezért, tisztítsd meg a szívünket, az életünket, és segíts, hogy ez a szabad bejárás, ez valami nagyon jó megtapasztalás legyen a számunkra. Az Úr Jézus nevében imádkozom ezért. Amen.